Szerintem nagyon sok milleniálnak vannak kommunikációs problémái, és ezekben a regényekben is, amiket milleniál irodalomnak hívunk, ilyen központi elem az, hogy milyen rosszul kommunikálnak egymással a szereplők, meg az, hogy mennyire csúszik félre például interneten a kommunikáció.
Könyvajánlók,
kritika,
könyvpiac,
és minden, ami olvasás,
filter nélkül,
női szemszögből.
Sziasztok, én Eszter vagyok.
Én meg Patricia.
Ez pedig itt a szubjektív narratíva. Patricia, mesélj arról, hogy milyen új könyvet olvasol.
Hát az a helyzet, hogy semmilyen.
Direkt megkérdeztük, megbeszéltük egyébként az adás előtt, hogy ezt fogom feltenni kérdésnek, és akkor azt mondta Patricia, hogy jó, és most kiderül, hogy nem is tud rá válaszolni.
De tudok rá válaszolni. Az a helyzet, hogy olyan fáradt vagyok két hete, hogy körülbelül ilyen este 11 körül jövök föl a kutyával az utolsó sétából, és akkor lenne időm olvasni, de addigra már annyira fáradt vagyok, hogy csak így egy ilyen félórás mindless scrollingom van a TikTokon, és ennyi. De egyébként vettem két könyvet. Megvettem a Csütört, a Kinyomozó klubnak a legújabb részét, meg megvettem a Véres hozományt, és mind a kettőt így nagyon várom, hogy olvassam, de szerintem húsvét lesz ebből, vagy nem tudom.
Az adás pillanatában egy hét múlva húsvét, szóval az nem, nincs olyan messze igazából.
Ja igen, ti ezt majd áprilisban fogjátok hallani.
Igen. Igen.
Vagy májusban.
Valamikor április-májusban. Április vége, május eleje. Nem tudom pontosan, hogy jönnek majd ki.
Na mindegy, úgyhogy nyomasztottam egy darabig így magamat. Tudod, mindig van egy kis lelkiismeret furdalásom, amikor ennyire nincsen időm olvasni, de közben szeretnék. De aztán elengedtem.
Hát meg ez szerintem tényleg nagyon nehéz, hogyha valaki fáradt úgy igazán oda koncentrálni. Én is érzem magamon a különbséget, szóval... Szóval szerintem tök felesleges ezzel nyomasztani magadat, meg a hallgatóknak is felesleges ezzel nyomasztaniuk magukat, hogyha éppen nem tudnak olvasni.
Igen. És te mit olvasol?
Én most a Dűne kiegészítéseként, ugye amiről már az előző epizódban beszéltem, úgyhogy ezt nem fogom elmondani még egyszer, a Jenny Mustardnak olvasom az OK Days című könyvét. Ő egy youtuber, akit ráadásul te mutattál nekem.
Igen.
Még tavaly, és teljesen rákattantam a videóira, és azóta is nézem, annyira jó az a könyv, így nagyjából
komolyan?
A felénél vagyok, és most jelent meg amúgy a magyar fordítás, de én angolul olvasom, és olyan érzés olvasni, mintha betakaróznál egy ilyen nagyon puha paplamba. Ez nagyon érdekes élmény, mert nekem könyvel ilyen nem nagyon volt még, hogy úgy, nem igazán történik a könyvben semmilyen ilyen nagyon meghatározó dolog, de mégis olyan jól esik olvasni, úgyhogy amikor túl sok a dűne, akkor ezt olvasom lefekvés előtt.
Hú, én nagyon szeretem az ilyen típusú könyveket, de ez nem ilyen romantikus, mert amúgy csak ezért tartottam távol magam tőle.
Ne, tartsd emiatt magad távol tőle, mert egyáltalán nem az a típusú romantikus, amit szerintem te nem annyira szeretsz. Igazából emberi kapcsolatokról szól. Váltott nézőpontú a történet, előbb-utóbb belejövök majd abba, hogy kell jól elmondani egy könyvnek vagy egy filmnek a tartalmát. Ez nagyon
én
nehéz.
Nagyon rossz vagyok ebben, úgyhogy
nem,
szerintem.
Hiszem, nem. Ahogy így hallgatlak, nem, te nagyon jó vagy benne, én magamat érzem mindig nagyon bénának. Mindegy. A lényeg az, hogy van egy fiú, meg egy lány, és akkor ők úgy indul a sztori, ebben még nincs semmi spoiler, hogy ők így... kavarnak, és váltott nézőpontból olvassuk azt, hogy ki hogyan éli át ezeket a dolgokat, de nem az a lényeg, hogy akkor most mi lesz ebből igazából, hanem az, hogy ő nekik milyen megéléseik vannak, hogy hogyan jönnek elő a különböző bizonytalanságaik, a megéléseik, hogy milyen ilyen mindennapos interakcióik vannak, vagy nem tudom, szóval azért nehéz átadni, mert nem arról van szó, hogy egy ilyen nagyon, nem tudom, plot heavy sztori lenne, ahol történnek a dolgok, hanem inkább az, hogy úgy nagyon jó olvasni azt, hogy hogyan élik meg emberek azt, amin keresztül mennek. Ezt nem tudom jobban átadni. És Londonban játszódik, és nagyon hangulatos.
Meg szerintem annyira jó szemlélete van ennek a lánynak. Nekem ő nagyon-nagyon szimpatikus. Egyike annak a kevés youtubernek, akiket már ilyen, nem is tudom, 6-7-8 éve követek.
Nagyon-nagyon szépen ír. Én mindig fenntartásokkal kezelem amúgy a youtuber könyveket, mert én ott voltam, amikor 2010-akárhányas években minden youtuber kiadott egy könyvet, és a háromnegyedéről kiderült, hogy vagy olvashatatlan ilyen életmódkönyv, aminek semmi értelme, csak még egy ilyen pénzszerzési lehetőség volt, vagy pedig nem is ők írták, és ezen ezt meg tudjuk, ugye, hogy ő írta, és nagyon jól ír. Nagyon-nagyon szépen fogalmaz, nagyon megkapó az egész sztori, meg nagyon szép képei vannak, úgyhogy hozzá nagyon közel áll ez a stílus.
Na jó, megint meginfluentáltál, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani.
Meginfluenszáltalak. Nem tudom, mindenhogyan rosszul hangzik.
Igen. De a lényeg az nagyon jó. Rád fogom fogni a könyvvásárlásaimat most már. Viszont most, hogy mondtad ezt a könyvet, szerintem ez tök jól rácsatlakoztatható a mai témánkra, ami a millenial irodalom. És nekem van egy kérdésem hozzád ezzel kapcsolatban, mert pár hónapja volt egy vitám egy barátnőmmel. Le kellett írnunk egy szövegben a millenial generációt, és én ezt csak így használom, ő viszont Y-generációnak használja, és én meg úgy, nem is tudom, így viszketek tőle az Y-generációtól, én csak millenialnak használom, valószínű azért, mert én angolul fogyasztok nagy részt tartalmat, és hogy te hogy használod?
Millenialnak, és nekem nem egyszer, többször rá kellett már keresnem társaságban, hogy bebizonyítsam, hogy a millenial és az Y-generáció egyébként ugyanaz, mert nekem is vannak ilyen köreim, hogy akkor most melyik. Ugye van az előtte lévő az az X, az előtt lévő a boomer, ugye? Ha jól emlékszem. Tehát a boomer, az X, az Y, azok a milleniálok, és akkor van utána a Z, meg az alfa. Nekem ez van meg.
Igen, a boomerek előtt meg még van ez a Silent Generation, ami magyarul azt hiszem építőknek nevezik őket, vagy valahogy így, nem tudom, de én ezt is csak angolul használom, előttük pedig ez az elveszett generáció.
Aha. Mielőtt belevágunk, szerintem fontos meghatározni, hogy amúgy mi melyik generációba tartozunk ez alapján, a besorolás alapján.
Millenial.
Én is millenial. Sose tudom, hogy hány év különbség van köztünk.
3.
Hát én vagyok 30... Én vagy 93-as vagyok, te meg 90. Hát akkor mi?
Nem, én 91-es vagyok.
91-es.
Csak január. Aha.
Ja, én meg augusztus. Szóval az a lényeg, hogy mi ugye milleniálok vagyunk, most az nyilván egy érdekes téma lesz, meg lehetne, hogy mennyire érezzük magunkat amúgy annak.
Mert te nem érzed magad annak? Tudod, miért is érdekes? Mert pont beszélgettem egy barátommal így ilyen generációkról, és akkor mondtam neki, hogy igen, te is millenial vagy valami megjegyzésére, és ő teljesen felháborodott, hogy ő nem millenial, mert amúgy ő 41-2 éves, és ő hitt benne, hogy ő nem millenial. De felvilágosítottam, hogy az.
Igen, mert hogy 1981 és 96 között születettek azok a milleniálok, és a 97 és 2012 közöttiek az meg a Z generáció, vagy a Gen Z, Zoomer, nem tudom még, hogy hány kifejezés van rá, és akkor a 13 felett az meg az alfa.
De érdekes szerintem, hogy mennyi negatív dolog rakódott így rá a millenial generációra, hogy már egy millenial így tiltakozik, hogy én nem vagyok millenial.
Amúgy nekem, akkor így, ha belevágunk a közepébe, nekem a legnagyobb problémám ezzel is, amiatt nem érzem magam millenialnak, hogy ugye alapvetően ez egy Amerikából átszivárgott generációs meghatározás, amit használunk magunkra, és majd biztos, hogy így fogunk róla beszélni, hogy mik ezek a fő témák, meg mikortól számít az milleniálnak, tehát hogy mik azok a történelmi dolgok, meg gazdasági dolgok, amik meghatározzák azt, hogy valaki milyen fő hatások érnek mondjuk fiatalkorában, de hogy szerintem ez így Magyarországon, meg a keleti blogban nagyon más így történelmileg is. Tehát, hogy valahogy azért nem tudok sok helyen azonosulni azzal, amit a milleniálokra mondanak. Például, hogy a milleniálok azok ugye, hát vannak ezek a tipikus sztereotípiák, hogy elkényeztetettek vagyunk, hogy nekünk azt mondták, hogy bármi lehet belőlünk. Na most én már innen úgy indulok, hogy nekem sosem mondta senki, hogy bármi lehet belőlem, sőt, szerintem amúgy az egész kelet-európai oktatásrendszer arról szól, hogy maradjál a kijelölt úton, azt csináld, amit előírtak neked, a szüleink azok sápítoztak azon, most ezt így általánosítva mondom, hogy mikkel akarunk foglalkozni, abból úgy se lehet megélni, stb. Tehát, hogy az összes olyan dolog, amit így felhoznak, én ezt semmilyen szinten nem érzem relevánsnak a saját életem szempontjából, de közben meg azok a nagyobb gazdasági meghatározó tényezők, mint például a lakhatási válság, vagy az, hogy mennyire nehéz, hogy mennyire sokat dolgozunk, mennyire kevés pénzért, ahhoz képest, hogy az előttünk levő generációk mennyit dolgoztak, mennyi pénzért, ezeket meg nyilván én is érzem. Szóval, hogy ezért vagyok egy kicsit így konfliktusban ezzel a kérdéssel.
Én abszolút milleniálnak érzem magam, mert mint én tapasztaltam ezeket, ez a bármi lehet belőled, de közben, ami én akartam lenni, az megszűnt gyakorlatilag az a munka, és már annyira nem létezik, vagy olyan mi szinten lenni? Átalakult. Nagyon sok minden akartam lenni, de ugye én egy darabig dolgoztam újságíróként. És hát én alapvetően, amikor ezt így kitaláltam magamnak, akkor nyilván ilyen print magazinokban gondolkoztam, de aztán ugye bejött az online újságírás, meg hát folyamatosan szűnnek meg a print magazinok itthon is, külföldön is, és most néztem pont, hogy mik az ilyen legjobban elértéktelenedő diplomák, és az újságírás az ott van a top egyben.
Fú, ez nagyon kemény. Én is akartam egy időben újságíró lenni, úgyhogy akkor lehet, hogy mégis milleniál vagyok. De szerintem azért akartam újságíró lenni nagyon sokáig, mert rengeteg filmet néztem, amiben újságírók voltak, és az egy ilyen presztízs szakma volt, meg olyan, aki fontos dolgokat tesz. Na most Magyarországon
hát igen,
ez
de ezek ilyen tipikus millenial filmek.
Igen?
Szerintem igen. Mert mi kaptuk már azokat, amiben ez így nagyon föl volt nagyítva, mint például a Gilmore Girls, vagy akár az Ördög Prádát visel, vagy a Sex és New York.
Igazad van. Jó, hát akkor van egy milleniálunk, aki milleniálnak érzi magát, és van egy milleniálunk, aki tagadásban van.
De te akkor Gen Z-nek érzed magad inkább, vagy?
Én mindig is beszorulva éreztem magam valahogy. Korlátok így, közé. Így a generációk közé, tehát hogy valahogy sose éreztem azt, hogy úgy meg tudnám határozni magam valamilyen generációként. De, tehát, hogy tudom, hogy sokat szídjuk a boomereket, meg biztos ennek erről mindenkinek más a megélése, de én azt gondolom, hogy milleniálnak lenni egy nagyon hálátlan dolog. Tehát, hogy bármit csinálsz, ha milleniál vagy, akkor ez egy ilyen szitok szó. És hogy tudom, hogy a boomerség is egy szitok szó, csak az a különbség, hogy a boomer generáció eszméletlen mennyiségben képviselteti magát a hatalmi pozíciókban, a milleniálok meg nem. Tehát amikor a boomereket szídjuk, az egy nagyon más álláspont, mint amikor a milleniálokat szídjuk, akiknek nincs lehetőségük maguknak lakást venni, házat venni segítség nélkül, megéltési válságban vannak folyamatosan, stb.
Meg hogy mik az ilyen milleniál alapélmények.
Aha.
És nagyon érdekes, mert alapvetően én azért erre ilyen, hát nem is ilyen kelet-közép-európai szemszögből nézek, hanem mondjuk ilyen nyugati szemszögből, viszont nagyon emlékszem én is ezekre az eseményekre, amit mondjuk a nyugati milleniálok meghatároznak, hogy ezek nekik ilyen fontos események voltak. Ez a 9-11,
igen.
Én a mai napig emlékszem, én hogy hol voltam, amikor én 9-11 is, történt. Aztán az iraki háború, a 2008-as válság, ami itthon is szerintem elég sok embert érintett.
Igen,
de ott ugye nagyon sok milleniálnak mondjuk a szülei elveszítették a munkájukat, és akkor szembesültek először azzal, hogy nem annyira biztos a munkaerőpiac, mint ahogy korábban hitték. Aztán ugye az internet elterjedése, ami szerintem teljesen megváltoztatta a kultúrafogyasztási szokásainkat és a kommunikációnkat is, és felnőttként meg hát COVID, ukrajnai háború, klímaváltozás, politikai polarizáció.
Igen, egyébként az jutott eszembe, hogy ami még talán egy ilyen meghatározó magyar milleniál élmény lehet a 2008-as válság környéke után, azok a frankalapú hiteleknek a bedőlése. Tehát azt szerintem... Ez egy nagyon meghatározó élmény volt, és azzal kapcsolatban most ennek így nem néztem utána, csak most jutott eszembe, hogy mondtad, hogy azt nem tudom, hogy ez mennyire magyar sajátosság volt, de hogy ez nagyon durva volt. Tehát erre emlékszem, hogy egy csomó osztálytársamnak a szülei kerültek emiatt nagyon komoly bajba, van, aki a mai napig nyögi ezt, szóval, hogy ez talán még lehet egy ilyen közös pont.
Igen, és azt meg ugye mérték, hogy ez az első olyan generáció, ami rosszabbul él, mint a korábbiak. Mert előtte az volt, hogy mindig így azért generációnként lépegettünk fölfele, és mindenki egy kicsit jobb pozícióba került, de mi visszafele lépegettünk.
Csodálatos, nagyon biztató.
És hát szerintem ez azért tökre kapcsolódik ahhoz, hogy a boomerek meg az X generációsok így nagyon túlpörgették a kapitalizmust, és azt gondolták, hogy mindent lehet, és mindent így ki lehet facsarni. Nem véletlenül van az ő tulajdonukban a lakások, meg házak legnagyobb része, és a milleniálok nem azért nem tudnak lakást vásárolni, mert lusták, mert avokádóspirítósra és túlárazott kávéra költik a pénzüket, hanem mert a pénzünk az elinflálódott, a fizetések nem érnek annyit, mint régebben, közben meg a lakásárak sokkal magasabbak. És amit mondtál is korábban, hogy ugye gyerekként azt hallod, hogy bármi lehetsz, viszont közben meg mire felnősz, annyira megváltoznak a körülmények, hogy így teljesen lecsökkennek az esélyeid a sikerre, meg folyamatosan változtatnod kell neked is, és új célokat kitűzni. Nem az van, hogy van egy biztos munkahelyed, mert régen azért ott maradtál egy munkahelyen, volt, aki egész életében. Na, ez most már azért eléggé elképzelhetetlen.
Igen, meg szerintem ide kapcsolódik az is, amit annak idején, amikor egyetemista voltam, ami most már hány éves vagyok? Hát most már úristen, hány éves vagyok? Hirtelen végig kellett gondolom. Hát igen, 10 éve. 10 éve. Hogy nagyon-nagyon sokat hallgattuk, hogy a milleniálok azok, akik ugrálnak a szakok között, meg nem tudják eldönteni, hogy mit csináljanak, és hogy bezzeg a mi időnkben beültél a munkahelyre, és 40 év múlva felálltál. Na most ez mind szép és jó, de hogy egyébként most már most egy pár állami intézetet, meg egy pár olyan karrierutat leszámítva, ami még mindig így működik, nagy általánosságban megváltozott amúgy a munkaerőpiac is, tehát hogy már nem nagyon léteznek azok a típusú állások, ahol beültél, dolgozgattál, közben kaptál jó sok pénzt, 4-kor kiesett a kezedből a toll, és hazamentél, és jól érezted magad, hanem az van, hogy nagyon sokszor megszűnnek munkakörök, átcsoportosítások vannak, gazdasági, meg minden egyéb viszonyok igazából megváltoznak, és ez folyamatosan befolyásol minket, és ez már a Covid előtt is így volt, a Covid ez csak rárakott egy lapáttal.
Igen, azzal teljesen elveszett ez a kicsi biztonságérzeted is szerintem.
Abszolút.
Mint ami korábban volt.
Még az jutott eszembe, hogy még az internet ugye egy nagyon érdekes kérdés itt, hogy én gyakorlatilag egy olyan dologgal foglalkozom most, munka szinten, ami nem is volt akkor, amikor leérettségiztem, és ez szerintem valami őrület. Tehát, hogy az, hogy én videóvágásból élek, online tartalomgyártásból, meg online tartalomgyártóknak segíteni videós tartalmat felépíteni, ezt, ha azt mondtam volna 19 évesen, hogy ezzel akarok foglalkozni, nem is tudtam volna ezt mondani, mert nem létezett ilyen munkakör. Szóval szerintem ez is nagyon érdekes, hogy egy folyamatos adaptálódás van, amihez nekünk alkalmazkodnunk kell, mert különben egyszer csak ott vagyunk, hogy nincs munkánk, meg nem tudjuk, hogy hova tovább.
Hát igen, meg szerintem az internettel még bejött az is, hogy megszűnt, vagyis hát nem megszűnt, de azért teljesen átalakult a személyes kommunikáció, sokkal kisebb lett a jelentősége, és átment minden online-ba. Szerintem nagyon sok milleniálnak vannak kommunikációs problémái, és ezekben a regényekben is, amiket milleniál irodalomnak hívunk, ilyen központi elem az, hogy milyen rosszul kommunikálnak egymással a szereplők, és szerintem ez tökre így visszavezethető erre, meg az, hogy mennyire csúszik félre például interneten a kommunikáció.
Igen, 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 igen. Egyébként nekem a mai napig nagyon furcsa. Mostanában kezdem azt úgy igazán megszokni, tehát a mai napig furcsa az, hogy megjelenik mondjuk a Facebook, vagy az internet valamilyen formában könyvekben.
Nekem is furcsa.
Neked igen. Is furcsa. Igen, mert hogy így, ha esetleg nagyon fiatalok hallgatnának minket, akkor ugye azt kell elképzelni, hogy mi úgy nőttünk fel, hogy vonalas telefon volt, és így ennyi, meg betárcsázós internet. Az az volt, hogy elindítottad, hogy bekapcsoljon, és elmentél zuhanyozni, mert annyi ideig tartott. Ezt el se tudjuk most már képzelni, 2 perc alatt nem tölt be egy oldal, és már odavágom az internetet, meg a laptopomat, meg minden. És aztán ahogy felnőttünk, bejött az MSN, meg a Facebook, azt szerintem én 14 voltam talán, amikor a Facebook megjelent, és az a Facebook még nem az a Facebook volt, ami most vagyunk rajta, ez az algoritmusos, nem tudom, polarizációs helyszkép, amit most így a Facebooknak hívunk, hanem az tényleg arról szólt, hogy az ismerőseiddel tartottad a kapcsolatot, meg beszélgettél.
Nem voltak reklámok.
Nem voltak. Ez nagyon durva egyébként, hogy igen. Nem voltak reklámok. Úgyhogy igen, mi így belenőttünk gyakorlatilag ebbe az internet világba, és akkor most jön ennek a következő hulláma, ami nyilván a frászt hozza ránk, ami az AI forradalom lesz, ami szintén beláthatatlan következményeket jelent amúgy a munkánkra nézve, meg úgy igazából mindenre nézve. Fantasztikus. Ezt is mondják a milleniálokra, hogy állandóan szoronganak, és mindennel bajuk van, amit egyébként nem csodálok. Csak így az alapján.
Hát amúgy én se, és szintén ezekben a könyvekben szerintem a szorongás az mindenkinek ilyen alapélménye. De én még összeírtam, mert szerintem ez nagyon jellegzetes, hogy melyik generációnak mi, ugye minden generációnak van egy ilyen meghatározó hangja, vagy meghatározó könyve, és ugye az elveszett generációnak ez volt Hemingway, a csöndes generációnak az Updike,
aha,
a boomereknek Franzen, úgyhogy én lehet, hogy egy kicsit boomer vagyok a lelkemény.
Mert szereted Franzen.
Én nagyon-nagyon szeretem Franzen.
Én is nekem nagyon szeretem.
Ő az egyik nagy kedvencem. Az X generációnak Bret Easton Ellis.
Aha.
És ez külön érdekes számomra, hogy az X generációban mindig van egy ilyen nagy angst, vagy nem is tudom, hogy mondod ezt szépen magyarul, nem fordítanám dűnek, valamilyen nagy feszültség volt bennük mindig, és ehhez képest nagyon-nagyon betagozódtak ebbe a boomerek által felépített kapitalizmusba. Most délelőtt hallgattam pont a Pump Up the Volume-nak a soundtrackjét, és arról is ugyanez jutott eszembe, ugye az is... az X generációsoknak a lázadásáról szól a rendszer ellen, meg a korrupció ellen, a kapitalizmus ellen, így a saját családjuk által képviselt értékek ellen, és hogy ehhez képest meg nagyon szomorú belegondolni, hogy ők hova futottak ki, mint generáció.
Igen, és akkor ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy mi hova fogunk kifutni, mint generáció.
Igen, de hát ezt még nem tudjuk, és ugye a milleniáloknak meg egyelőre azt mondják, hogy ez a jellegzetes hangja a Sally Rooney.
Jep, igen, ami... Na mindegy, szóval erről meg biztos fogunk ma beszélni. Te egyébként ezzel tudsz azonosulni? Te azt érzed, hogy Sally Rooney a te hangodról, vagy a te életedről beszél, vagy nem is tudom, hogy kérdezzem ezt meg. Tehát te egyetértesz ezzel az állítással, mert ő amúgy nagyon nem szereti azt, hogy őt a kor hangjának hívják.
Igen, igen, ezt én is olvastam. Nem tudom. Igazából én még azt sem nagyon tudom megfogalmazni magamnak, hogy szeretem-e Sally Rooney-t, vagy nem. Nekem nagyon ilyen ellentmondásos érzéseim vannak vele kapcsolatban. Olvastam mind a három eddigi könyvét, az újat is el fogom olvasni, de azzal egyébként egyet tudok érteni, hogy szerintem nagyon a milleniál élményekre épít.
Számomra olyan stílustalan, vagy nem is tudom, gondolkoztam rajta, hogy ezt hogy lehet a legjobban megfogalmazni, hogy egyszerűen annyira ideges leszek, amikor olvasok, mert azt érzem, hogy annyira mély dolgokat akar mondani, meg annyira sokat szeretne mondani, de a végén mégis mindig hiányérzetem van. Tehát, hogy vannak mondatai is, aminél azt érzem, hogy na most ezt innen egy szerkesztőnek ki kellett volna szednie, mert egyszerűen nem értem, hogy ez miért került be, és nem értem, hogy miért. Tehát, hogy ez végig az érzésem. Mondjuk megmondom őszintén, én nem olvastam mindegyik könyvét, a normális embereket olvastam, végtelenül feldühített, nagyon-nagyon emlékszem rá, hogy nagyon mérges voltam, és az az érdekes, hogy aztán megnéztem a sorozatot, és a sorozat az pont azokat a hibáit nagyon jól kiegyensúlyozta a könyvnek, amit végig éreztem, hogy nincsen jó ritmusa, hogy nincs katarzis, pedig több ponton is kellene, hogy legyen. Nem értettem ezt a vernyákolást végig, ezt éreztem, hogy itt vannak tök nagy problémák mindkét szereplőnek az életében, de valójában egyszer sem jutunk oda, hogy ezekre úgy igazán ránézünk, hanem mindenki mondva csinált problémákkal, meg nyilván igen, a kommunikáció hiánya az egy fő szempont itt is, hogy így nem sikerül megérkezni. Na most a sorozatban szerintem ez tök jól sikerült kiegyensúlyozni, nem tudom, hogy láttad-e.
Nem, nagyon én csak ajánlom. A könyvet olvastam.
Nagyon ajánlom, én nagyon örülök, hogy nem vett el a könyvtől, hogy a kedvemet, hogy megvegyem. Nekem a baráti beszélgetéseket ajánlotta most több ember is, hogy ha csalódtam a normális emberekbe, olvassam el a baráti beszélgetéseket, de én most azt érzem, hogy azért, hogy megint ideges legyek, annak nincsen értelme.
És a Hová tűntél szép világ, azt olvastad?
Nem.
Nekem az a kedvencem, szerintem azt szeretik egyébként a legkevesebben. Ez arról szól, hogy van két barátnő, és az ő e-mailjeik fedik le nagy részt a könyvet, viszont ők hát így a világállásáról, politikáról, kultúráról, szóval ilyenekről e-mailezgetnek egymással, és egyébként nagyon ilyen pretentious, hogy mondod ezt szépen.
Aha, én értem, hogy mire gondolsz. Nem tudnám megfogalmazni magyarul.
De hogy én azt érzem nagyon a szövegeinél, és egyébként én azt gondolom, hogy ez egy millenial dolog. Vagy nem is tudom,
igen.
Hogy... És szerintem ez az internethez kapcsolható, hogy van egy ilyen internetes személyiséged, és van a valós személyiséged, és lehet, hogy nincs távol egymástól a kettő, de hogy akkor is van egy ilyen nem valós online éned.
Hát, mert az interneten igazából mindenki valamilyen szerepben van, és szerintem igen. Akaratlanul szerepbe kerülsz, mert nem pakolod ki az egész életedet, és ebből alakul ki, ugye szerintem egyébként a 21. század egyik legnagyobb ilyen kapcsolati problémája, hogy vadidegen embereket követünk az interneten, és az a tévképzet alakul ki bennünk, hogy ismerjük őket, és közben meg nem.
De szerintem ez az online szerep, ez így tök jól kijött ebben a könyvben, hogy nyilván nem úgy beszélnek benne a szereplők, mint ahogy mondjuk a valóságban beszélnének, hanem így nagyon ebben az online szerepükben vannak, amikor írják egymásnak ezeket a hosszú e-maileket a aktuális politikai helyzetről.
Hát lehet adok neki még egy esélyt. Én arra emlékszem, hogy nagyon, nagyon érdekelni szokott, hogy miért van az, hogy egy könyv ennyire nem jön be, és akkor ilyenkor mindig rákeresek az íróra, meg megnézek egy-két interjút, hogy mégis mit akart ezzel mondani, és arra emlékszem, hogy a normális emberekkel kapcsolatban is valahogy ez volt a fő üzenet, hogy arra próbált rávilágítani a Rooney, hogy mennyire olyan alapon működnek az emberi kapcsolataink, hogy azt nézzük, hogy hogyan tudjuk elvenni, ami a miénk, és közben nem adni belőle semmit. És hogy így azt éreztem, hogy értem, csak a kivitelezés az nagyon gyenge lett. Tehát, hogy ennél ezerszer jobb ilyen típusú történeteket olvastam, ilyen ponyvákba, meg krimikbe, és ő meg valami miatt bekerült a mainstreambe, és mindenki imádja, és elolvasom, és azt érzem, hogy nem értem, hogy miért.
Én sem értem amúgy 100%-osan, hogy ő miért került be így a kánonba, meg miért lett ennyire nagyon elfogadott, meg felkapott. Viszont annak ellenére, hogy én mai napig nem tudom megmondani, hogy szeretem-e, vagy nem, teljesen egyértelmű számomra, hogy el fogom olvasni a következő könyvét is.
Megkísértesz, hogy én is ezt tegyem egyébként, meg hogy rávegyem magam a többire, úgyhogy lehet, hogy ez lesz. Lehet.
És egyébként én a Normal People-t szeretem legkevésbé az eddig megjelentekből. Valahogy nekem ott így túl sok volt a szenvedés.
Pedig mi milleniálok imádunk szenvedni.
Igen, igen, nagyon érdekes, hogy ezek a könyvek amúgy tele vannak szenvedéssel. És amúgy, amit így nézegettem, ugye ilyen milleniál írókat, és hogy a korábbi generációknak az ilyen nagy regényei, azok mind fehér férfiaktól
igen.
Származtak, és ugye igen. A milleniáloknál van az első olyan, hogy női, queer vagy színesbőrű szerzőket kapnak föl, és ők lesznek így a generáció hangja. Szerintem ez egy tök érdekes dolog, meg hogy azon gondolkoztam, hogy ez vajon összefüggésben van-e azzal, hogy ezeket a kisebbségeket sokkal erősebben sújtja mondjuk a kapitalizmus.
Szerintem egész biztos, meg egyébként engem azért az is kicsit úgy, nem tudom, fura érzésekkel tölt el, amikor azt mondjuk, hogy az előző generációk azok nem szenvedtek, meg ott nem volt semmi nehézség, amikor ez egyértelműen nem igaz, ott voltak a háborúk, meg Magyarországon itt volt a kommunizmus, meg az oroszok, meg mit tudom én, szóval, hogy nyilván ez megint egy csomó mindennek a függvénye, hogy erre hogy nézünk, de hogy amiatt, hogy nagyrészt férfiak voltak, akik az irodalmi kánont alkották, vagyis rájuk vetült igazából a reflektorfény, emiatt az az érzésünkkel tődhet, hogy azok a problémák, amikkel ők küzdöttek, főleg abban az osztályban, amiből ők írtak, ami ugye a magasabb osztály volt, tehát hogy nem is nagyon látunk rá azoknak az embereknek az életére szerintem, most nem tudom, nők például, csak a nők életére úgy önmagában nem látunk rá azokból a generációkból irodalmon keresztül, mert nem nagyon vannak ilyen jellegű írások, mint amikből most viszont nagyon sok van. Most ezt nagyon körülményesen fogalmaztam meg, de hogy szerintem nagyon érdekes az, hogy a millenial generáció, meg igazából ez most egy általános trend is, hogy rengeteg a női író, és nem csak ez a ponyvaíró, meg a nem tudom, fantasy szerelmes regényíró, hanem a saját sztorikat, meg élettörténeteket, meg traumákat feldolgozó írás, amiben igen, rengeteg lesz a szenvedés nyilván, mert hogy igen, ők többet fognak szenvedni valószínűleg a rendszer alatt, vagy másképp fognak szenvedni, mint ahogy a férfiak szenvedtek az irodalomban az életközépi válságukkal.
Igen, meg ami még ezzel kapcsolatban én gondolkoztam, és most kimondtad ugye a trauma szót, és arra, hogy ez az első olyan generáció, ami mondjuk így aktívan dolgozik a generációs traumákon, meg foglalkozik a saját mentális egészségével, és szerintem ez tökre lecsapódik ezekben a könyvekben. Sokkal ilyen analitikusabbak, ugye a szorongás is sokkal erősebben megjelenik bennük, meg ezek az ilyen mindennapos problémák.
Meg hogy nevet adnak szerintem nagyon sok dolognak, aminek addig nem volt. Tehát, hogy most akárcsak a szexuális zaklatástól kezdve a mentális problémákig, tehát az, hogy most már bekerült a köztudatba egy csomó kifejezés, egy csomó szó, amit úgy tudunk használni, hogy leírjuk vele azt, ahogyan érezzük, szerintem ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a millenial generáció, meg nyilván itt egy csomó minden így összejött, de hogy például a pszichológiával ennyit foglalkozunk, meg az önfejlesztéssel, meg a mentális egészségünkkel, hogy így kialakulnak szavaink, amivel le tudjuk írni azt, amin keresztül megyünk. De akkor határozzuk meg szerintem, hogy mit jelent pontosan ez, hogy millenial irodalom, mert szerintem ez tök nehéz, mert az egyik megközelítése ennek az, hogy az az irodalom, amit a millenial generáció szülöttei írnak, de 81 és 96 között azért ez önmagában elég nagy, szerintem nagy merítés, mert 81, aki 81-ben született, meg aki 93-ban született, azoknak az alapvető élet eseményei között óriási lesz szerintem a különbség, nem?
Nem tudom, én amúgy még úgy választanám ezt szét inkább, hogy nem csak azok tartoznak ide, akik ebben az időszakban születtek, hanem akik mondjuk ezt a hangulatot vagy életélményt fogják meg a könyveiken keresztül. Most mondjuk pont filmes példa jutott eszembe, de szerintem a Reisz Gábor ő abszolút ide tartozik filmesek közül, pedig ő azt hiszem egy pár évvel idősebb annál, hogy millenial legyen, talán ilyen 44-45 körül van, de az ő filmjei szerintem nagyon hozzák ezt a millenial életélményt.
Igen, teljes mértékben egyetértek.
Úgyhogy én nem raknám ezt ilyen nagyon szűk keretek közé, hogy csak azok jönnek ide, akik ebben meg ebben az időszakban születtek, mert az R.F. Kuang is ugye elég fiatal, ő majdnem kilóg szerintem már a milleniából, és beleesik a Gen Z-be, és érdekes, mert az ő regényeinél is azt érzem, hogy ott érezhető ez a váltás, hogy ő már egy teljesen más szemszögből ír, mint mondjuk akár a Sally Rooney, pedig csak pár év van köztük.
Igen, igen, ez lett volna a másik meghatározás igazából, amit most mondtál, hogy aki ezeket a meghatározó életeseményeket, ezeket járja körül, mert egyébként most nekem is filmes példa jutott eszembe, ugye a Lady Bird, az pont 2008-2009 körül játszódik, ami ugye Greta Gerwig film, nagyon-nagyon jól összefoglalja azt, hogy milyen volt 2008-as válságba felnőni Amerikában, szerintem.
De szerintem filmek közül még a Phoebe Waller-Bridge-nek a Fleabag-e is ide tartozik.
A Fleabag az abszolút. És ezt nagyon sokszor párhuzamba is vonják egyébként a millenial írókkal, millenial könyvekkel. Nagyon sok ilyen
igen,
TikTokot láttam.
Igen, igen. Na akkor mesélj erről, mert én nem láttam róla sok TikTokot. De nekem ez jutott eszembe, meg még a Lena Dunhamtől a Girls.
Igen, bár ez egy nagyon megosztó. Nagyon-nagyon
azt nem mondtam, hogy szeretem, mert én például nagyon nem szeretem azt a sorozatot.
Nekem a Fleabag nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, ez nekem nagyon meghatározó, de nem tudom, nem a millenial életérzés miatt, hanem foglalkozik a gyásszal, a családi viszonyokkal, a testvéri konfliktusokkal, még nyilván van benne a szerelemről, meg a vágyról, meg a szexről, egy csomó minden. Nagyon sok könyvben megjelenik az, hogy bár úgy tűnik, mintha nagyon sokat haladtunk volna előre, így a társadalmi berendezkedés, meg a családoknak a berendezkedése, működése szempontjából, de valójában a legtöbbünk a millenial generációban érzelmileg elérhetetlen apákkal nő fel, ha egyáltalán ott van az apa, és nem válnak el a szülők, és érzelmileg totálisan leterhelt anyákkal, és hogy ez mindannyiunknak az életére hatással van, akár beszélünk róla, akár nem. Csak ezért jutott eszembe a Fleabag, meg a Lady Bird is, mert hogy amiről itt szó van, az egy nagyon-nagyon komoly, egzisztenciális krízis, amin szerintem főleg a millenniál nők nagyon sokszor keresztül mennek az életük során. Szerintem ez is lehetne egy ilyen millenniál jellemző, hogy folyamatos egzisztenciális krízisekben vagyunk, és nem csak feltétlenül azért, mert történnek körülöttünk a dolgok, hanem azért is, mert mi vagyunk a, most ezt hívjuk ilyen idézőjelben, az első posztfeminista generáció, akik úgy nőttek fel, hogy azt mondták nekik, hogy a feminizmus már megvalósult, hogy nem fogsz semmiféle előítélettel találkozni, hogy már mindent megtehetsz, amit a férfiak, és ahogy felnőttünk, és először is végignéztük a szüleinket, leginkább az anyánkat, hogy hogyan él, meg végignézzük a körülöttünk élő, velünk egykorú, kicsivel, nálunk kicsivel idősebb nőknek az életét, mondjuk a családot vállalnak, meg gyereket, stb. Azt látjuk, hogy ez nem valósul meg. Meg hát nyilván felszállsz a BKV-ra, és rájössz, hogy nem valósult meg ez a dolog, de szerintem ez is egy érdekes téma lehet, ami ide bekerül.
Szerintem ez nagyon hozzátartozik, hogy úgy érzed, mintha így ilyen folyamatosan gaslightingolnának.
Hát mert azt csinálják.
Igen, de hogy közben meg ugye ez a mondás, hogy az egyenlőség már megvalósult, mit akarsz itt, minden lehetőség adott, és nem tudsz élni vele.
Na igen, ez meg a másik.
És én is ezeket írtam fel, amikor kerestem, hogy milyen központi témáik vannak ezeknek a könyveknek. Ugye a magány, a céltalanság, párkeresési nehézségek, mentális egészség, a traumák, az oktatás, hát ezt nem tudtam mondjuk jól megfogalmazni, de hogy neked is biztos van ilyen élményed, de nekem mindenképpen, hogy minél jobb iskolában kellett menni, minél jobban kellett tanulni, mert akkor lesz ugye biztos munkád, és lesz egy ilyen irreális elvárás a fejedben, hogy neked milyen munkádnak kellene lenni, milyen, mennyi pénzt kellene keresni, és hogyan kéne felfele menni a ranglétrán, aztán találkozol a valósággal, mert közben már annyira megváltozott a gazdasági helyzet, meg a politikai, és hiába csinálsz bármit, egy kiégés lesz a vége, mert annyira nem valósak az elvárásaid, amit hozol mondjuk az iskolából, vagy a családtól, ami aztán ugye pénzügyi nehézségekhez, meg mentális nehézségekhez fog vezetni.
Hát meg az egy dolog, hogy a te elvárásaid milyenek, de az meg a másik, hogy az online világnak a segítségével teljesen elmosódnak a határok a munka-magánélet egyensúly között, az, hogy nálunk nincsen olyan, hogy lerakjuk a munkát, mert a munka bárhol meg tud téged találni, és hogy értem, hogy ez sokan úgy használják, hogy jaj, de jó, mert akkor elutazok Balira is onnan dolgozom, de hogy a valósága ennek a dolognak nem ez, miközben nagyon sok pénz, nagyon kevés pénzet dolgozunk, hogyha összehasonlítjuk, akár csak így a pénz elértéktelenedését. Csak 10 évvel vagy 20 évvel ezelőttel, akkor már ez látszik. És közben azok a célok, amiket így felvázoltak előttünk, hogy egy idézőjeles rendes életben ennek így ezután kéne következnie, hogy akkor saját ház, 25 éves korodra saját lakásodban fogsz lakni a, nem tudom, a belvárosban, amit hogy így nem fogsz, és hogy utána nem tudom, férj gyerek, most csak így a női életutat nézem. Úgy hagyjuk, hogy ebben is van egy csomó ellentmondás, de hogy ez nem tud megvalósulni, mert hogy valójában ahhoz, hogy ez megtörténjen, ez azoknak sikerül 25 éves korára, meg a mi generációnkban szerintem azoknak sikerült, akiknek a szülei meg tudták ezt támogatni, vagy valamilyen örökség meg tudta ezt támogatni. Tehát, hogy nagyon messze kerülnek tőlünk a mérföldkövek, amiket el kellene érnünk, tehát egyébként a nyomás az nem szűnik meg, hogy ahelyett, hogy kívülről azt mondaná akárcsak a szüleink generációja, hogy ránézek erre, és látom, hogy ez neked miért nehéz, ahelyett az van, hogy megvan fogalmazva ez az elvárás, és amikor nem sikerül neked, akkor még ezt a szégyent is vinned kell magaddal. És hogyha nő vagy, ez szerintem duplán szemétség, mert ha nő vagy, és szeretnél családot, arról senki nem beszél, hogyha te családot válasz, és gyereket, akkor az milyen hatása lesz a karrieredre, már pedig nincs olyan, hogy ez nem fogja a te karrieredet bántani. Én nem csodálom, hogy ennyi könyv szól arról, hogy sanyarnyomor, mert hogy ez az.
Igen, meg szerintem most nagyon bejött a könyvekbe az, hogy beszélnek a pénzről, meg a társadalmi osztályokról, és ez egy ilyen viszonylag új dolog, és közben meg ugye a valóságban azt látod, hogy egyre nehezebb a társadalmi osztályok között az átjárás, felfele, viszont lefele meg egyre könnyebben tud csúszni az ember, és pont ennek a középosztálynak van a legnagyobb ilyen bizonytalansága.
Hát meg osztályvakság van. Minél feljebb vagy ezen, annál kevésbé látsz rá arra, hogy mi az, ami valójában van. Erre szerintem nagyon jó példa a Saltburnnek a problematikája, hogy miért nem értettük meg azt a filmet se, mert hogy szerintem az emberek egy jelentős része egyszerűen nem látja ezeket a dolgokat, vagy nem akarja látni, mert akkor egyből nem az van, hogy ja, te sokat dolgoztál, és akkor azért vagy ott, ahol, hanem az van, hogy igen, sokat dolgoztál, de más is nagyon sokat dolgozik, és még sincs ott, ahol te, mi lehet ennek az oka? Úgyhogy nem szeretjük ezeket a kényelmetlen kérdéseket feltenni.
Most olvastam egy könyvet, az a címe, hogy Ananász utca, és amúgy ezt is így a millenniál irodalomhoz sorolnám, pedig itt is azt hiszem, hogy 2 évvel idősebb azért az író, és ez 3 nőnek a sztoria, egy ilyen nagyon gazdag New York-i családban játszódik, ahol a két lány az elbeszélő, meg a fiúnak a felesége, aki meg beházasodott ebbe a gazdag családba, és mind a hárman ilyen nagyon más szempontokat hoznak. Az egyik nő férnél van, és lemondott az örökségéről, viszont a férje hirtelen elveszíti a munkáját, és ő először szembesül azzal, hogy ez milyen bizonytalanságot tud okozni. Aztán a másik lány, ő ilyen 20 éves, ő generációjában jelennek meg mondjuk azok az ilyen gazdag gyerekek először, akik így felajánlják a pénzüket jótékony célra, teljesen az egész örökségüket, mert azt mondják, hogy mennyire nem etikus, hogyha ilyen milliárdosok léteznek, és hogy ő csak azért kap valamennyi pénzt, mert hogy XY a neve. És aztán van ez a beházasodott lány, aki meg egy alsó-alsó középosztálybeli családból jön, és hogy őt mennyire nem tudják befogadni ebbe a gazdag családba. És mennyire van egy ilyen zárt világ, ahova hiába házasodsz be, valójában nincsen belépésed, mert nekik mindig ők maguk lesznek az elsők. Nem tudnám azt mondani erre se, hogy tetszett, de érdekes könyv volt mindenképp meg. Az, amikor tudod, egyik szereplőt sem tudod megkedvelni.
Egyébként ez még szerintem lehet egy fontos jellemző.
Szerintem
hogy
is amúgy.
Nagyon igen. Sok az olyan szereplő, akivel nem lehet azonosulni, vagy lehet is vele azonosulni, de nem lehet megszeretni. Szerintem ez az unlikable female karakter, ez abszolút jellemző. Tehát, hogy főleg a női karakterek, hogy nem tudod megszeretni a női karaktert, és ez például nagyon sok embernél már egyből elvágja az olvasás élményt. Annyira nem tudunk mit kezdeni azokkal a nőkkel, akik nem szimpatikusak nekünk. Vagy olyan dolgokat csinálnak, amik megkérdőjelezhetőek erkölcsileg vagy morálisan.
Igen, meg még mondjuk a korábbiaknál, mondjuk az X generációnál, ugye az Alice volt a nagyon népszerű szerző, és nála ezek az ilyen negatív dolgok kijöttek mondjuk az erőszakban, az ilyen nagyon, nagyon erőszakos megnyilvánulásokban. Viszont szerintem ez a millenialoknál már nincs annyira jelen, viszont sokkal inkább ott van az ilyen önszabotázs, meg az, hogy mutatsz egy ilyen hamis boldogságot, de közben belül szenvedsz. Szóval ez ilyen nagyon, milyen könyveknek nevezik ezt? Szenvedős könyvek.
Hát nagyon erőteljesen rámutat szerintem arra a képmutatásra, amiben mi élünk. Az jutott eszembe, ahogy így az internetről beszéltünk, hogy valaki, aki ilyen nagyon tipikus millenial szerző szerintem, de nem ez a szenvedős irány, az a Dolly Alderton. Ő egy brit írónő. Te mit olvastál tőle?
Én a Szellemeket olvastam tőle, és egyébként mire ti hallgatjátok ezt az epizódot, már kijött az új könyve.
A jó alapanyag.
Igen, és én azt is szerintem el fogom olvasni, pedig azt sem mondhatnám, hogy szeretem Dolly Aldertont.
Igen, neki van egy memoárja, azt olvastam én, a Minden, amit tudok a szerelemről. Van a Szellemek, ami egy fikció, van a Kedves Dolly, ami egy válogatás a Sunday Times-nak a tanácsadó rovatából, ahol ő dolgozott, és van a jó alapanyag, ami meg most fog megjelenni.
Igen, a Szellemekben is nagyon megjelenik amúgy ez az online dolog, mert ott meg online ismerkedés az egyik fő vonal.
Én nem olvastam tőle fikciót, viszont olvastam a memoárját, a Minden, amit tudok a szerelemről, és ő 88-ban született, és ez azért fontos információ, mert pont abban az időszakban, amikor bejött az MSN, elég hosszú rész szól erről az internet megjelenésről, internetkultúra kialakulásról a könyv elején, és egyébként egy brit, nem tudom, alsó középosztály lehet talán, tehát hogy az is érdekes, hogy itt már megjelenik ez az osztály tudatosság valamilyen szinten, de hogy ez így leginkább azokban a dolgokban jön elő, amikbe a kamaszlányok szoktak gondolkodni, hogy melyik osztálytársnő milyen ruhát tud venni, meg hogy én milyen ruhát tudok venni, meg a szüleim hol tudnak elvinni, nyaralni, meg ilyenek. Ez egyébként nagyon más a brit osztályrendszerben, mint mondjuk akár a magyar osztályrendszerben. Egyébként ilyen élményeim nekem is voltak, nagyon meghatározók.
Nekem is, de gyűlőben. Szerintem ez direkt, mert hogy ez is tipikusan millenial élmény, mert hogy nekünk voltak először mondjuk így szélesebb körben hozzáférhetők az olyan termékek, amik osztályjelképek voltak, vagy nem is tudom, hogy tudtad róla, hogy az drága, és hogyha XY-nak a szülei meg tudják ezt venni, akkor nekik biztos van pénzük.
Nálunk ilyen volt, ilyen divat cikk, a valamiért a retro jeans, az emlékszem, hogy akinek retro jeans nadrágja volt általánosban, meg gimibe, arról tudtuk, hogy a mi szavainkkal élve ő gazdag, meg ugyanaz volt, akinek volt pénze sítáborra például, meg...
igen, a sítábor.
Sítábor, meg nem tudom, aki, nem most mondok egy példát, aki Érdán lakott, tehát, hogy aki tudtuk, hogy valahol így valami, vagy Budaörsön, egy nagy házban, azt hívtuk mi gazdagnak. Na mindegy, szóval ez egy érdekes dolog, meg egyébként az is érdekes, hogy szerintem a milleniálokban borzasztóan erős a nosztalgia. Tehát, hogy mi imádunk úgy visszagondolni a 90-es évekre, mint hogyha a Golden Age lett volna, miközben fú, tehát, hogy az volt konkrétan a meleg ágya a body shamingnek, az, hogy megjelentek a Bravo magazinban olyan cikkek
fú, rettenetes volt
nőkről,
szerintem.
A diétakultúra, az volt a diétakultúra, tehát, hogy szerintem tök jó, hogy így nosztalgiázunk meg minden, meg tökre hiányzik az MSN, igen, de hogy azért nagyon jó, hogy ezt sikerült elhagyni. Én szerettem az MSN-t. Na de amit amúgy mondani akartam erről a könyvről, hogy engem viszont továbbra is végig idegesített. Tehát, hogy nekem az volt az élményem, hogy úgy, jó, nem úgy idegesített, mint a normális emberek, de hogy úgy végig azt éreztem, hogy... És azért utólag raktam össze, mert olyan érzésem volt, mintha a Bridget Jones naplóját olvasnám, csak a saját, nem tudom, csak egy olyan korba behelyezve, amikor én voltam gyerek. És ezt most úgy mondom, hogy egyébként a Bridget Jones naplóját én nagyon szeretem, nekem az ilyen pár évente újraolvasom, full hülyeség az egész, meg abszolút látom az összes hibáját, de a filmmel is úgy vagyok, hogy nagyon, nagyon szerettem nagyon sokáig. De hogy a fő problémám az, hogy azon gondolkoztam, hogy miért van az, hogy semmi másról nem tudunk beszélni, hogy a kamaszlányokról beszélünk, csak a fiúkról. Tehát, hogy valahogy ez volt a fő problémám, hogy itt van ez a Dolly, és a saját bevallása szerint is az egyetlen dolog, ami érdekli, szinte az egész életében, ez alapján a memoár alapján, azok a fiúk. És így ennyi. Meg hogy hogyan kell fiúzni, meg hogyan lehet ezt MSN-en jól csinálni, meg mit tudom én. Úgyhogy csak így összehasonlításképpen a Bridget Jones naplójának az írója 58-ban született. A Dolly Alderton meg 88-ban. Tehát, hogy ott eltelt azért szignifikáns idő, és én mégis azt láttam ebben lecsapódni, hogy nagy változás, viszont igazából ebben nem történt. De aztán lehet, hogy ez az internalizált nőgyűlöletem, nem tudom.
Nem fogom tőle, azt hiszem elolvasni.
De amúgy tök kíváncsi lennék, hogy te hogy látod. Meg amúgy én fikciót nagyon szeretnék tőle olvasni, de hogyha nagyon limonádi, akkor lehet, hogy nem nekem való amúgy.
Én most nagy reményekkel megyek neki majd az új könyvének, mert az olyannak tűnik, ami nekem is tetszik, és van egy mondat egyébként itt az ismertetőjében, ami nekem tökre leírja ezt a milleniál életélményt, hogy azon töpreng, miért van az, hogy csak egy pillanatra nem figyelt oda, és körülötte mindenki felnőtt.
Ez, hogy mi úgy érezzük, hogy soha nem nőttünk fel igazán.
Igen.
Ez egyébként nekem is nagyon meghatározó alapélményem. Hogy vajon mindenki úgy érzi-e, mintha még mindig 16 lenne, és közben felnőttnek kellene tettetni a magát.
Igen, nekem is néha így tudatosítanom kell magamban, főleg ilyen akár munkaszituációkban, akár amikor mondjuk el kell intéznem valami hivatalos dolgot, hogy nem, én nem egy gyerek vagyok, nem beszélhetnek velem úgy, mint egy gyerekkel, nem helyezhetnek gyerek szerepbe, hanem igenis, az jár nekem, hogy felnőttként kezeljenek.
Mondjuk azt megkérdezném egyébként férfi hallgatóinktól, ha vannak, hogy ők is megélik-e ezt, mert szerintem azért ebben benne van az is, hogy a nőket annyira infantilizálják, meg annyira lekezelik egy csomó szituációba, hogy nagyon sokszor úgy érzem magam, mintha összemennék, de igen, ez ettől még lehet egy alapélményünk.
Ezt a Dolly Alderton könyvben egyébként egy férfi mondja.
Jó, de a Dolly Alderton írta, szóval.
Viszont, hogyha már így szóba hoztad a férfiakat, még ahogy így keresgettem a könyvek között, meg nézegettem ezeket a millenial könyves listákat. Ugye azt vettem észre, hogy férfi szerzők nincsenek.
Nem nagyon vannak, igen.
És aztán így utána kerestem ennek, hogy a férfiak így egyre kevesebb fikciót olvasnak, csak non-fictiont.
Aha, hogyan leszek én a világ leggazdagabb embere típusú
körülbelül, igen. Aha. Igen, igen. Szóval, hogy így most már így a kamasz könyveknél is az van, hogy nagyon kevés lehetőségük van a fiatal fiúknak arra, hogy kortársban találjanak olyat, ami nekik való. Úgyhogy szerintem ne csodálkozzunk, hogyha mondjuk a férfiak nem olvasnak, hogyha már a kamaszként sem kapnak, vagy tudnak olyan könyvhöz nyúlni, ami nekik szólna, mert annyira a lányokat célozza be a piac.
Jó, de közben meg azt nem értem, hogy lehet, hogy mi ilyen nagy számban olvasunk, miközben mi meg úgy nőttünk fel, hogy alig volt könyv, ami nekünk volt célozva. Szerintem ez nagyon érdekes.
Igen, szerinted úgy, mert szerintem meg mi voltunk az első olyan lányos generáció, akiknek már nagyon jó női főszereplős könyvek jutottak, amik friss könyvek voltak, mondjuk nem régiek. Mert én emlékszem, hogy én olvastam a Bűbályos Mérit például, ami nekem ilyen nagyon meghatározó volt, vagy szintén ugyanattól az írónőtől a Kalózok, ami két kalóznőről
szól. Jaj, ezt én is nagyon szeretem, igazad van, tényleg.
Meg az Édességek kicsinyboltja, az is ilyen női főszereplős. Én rengeteg női főszereplős.
Meg a Thomas Brezinának volt egy sorozat, a Fiúk kizárva sorozat.
Igen, igen, azt is nagyon szerettem. De hogy azt érzem, hogy nálunk jött be először az, hogy meglátták ebben a piaci lehetőséget, és akkor nagyon rá is kaptunk mondjuk az olvasásra, ami most megjelenik abban, hogy kitermeljük ezeket az írókat, és van is felvevő piaca a női millenial irodalomnak, és közben férfi oldalon meg ez nem történt meg, és ott, akik most ugye befutott szerzők, ők a 40-es éveik végén vannak, vagy sokkal idősebbek.
Olvastam egyébként erről annak vonatkozásában, hogy a filmekben miért van az, hogy Hollywood egyre inkább nyit a kisebbségek meg a női történetek iránt. Most azt hagyjuk, hogy egyébként statisztikailag ez mennyire van így, de hogy van itt azért egy valamiféle elmozdulás. Az is megint egy másik kérdés, nyilván mi kapjuk a szart, de mindegy. Mert hogy van egy tök nagy férfi közönség, aki kiesett, mert mondjuk előnyben részesíti például a videójátékokat, hogyha szórakozásról van szó, mint hogy kultúrát fogyasszon, most ezt értsétek jó. Ismét.
Na, az érdekes szempont amúgy.
Én nem vagyok benne biztos, hogy ez pusztán abban keresendő, hogy nincs nekik irodalom, mert hogy azért ez egy nagyon merős kijelentés lenne. Tehát elsősorban egyébként az iskolai oktatási rendszerben eltöltött éveimre alapozom azt, hogy így nem nagyon kaptunk mi olyan könyveket, amik a nőkről szóltak volna, vagy a nőknek szóltak volna, hanem férfi központú
az oktatás rendszerünk. De ott nem is kortárs könyvet kapsz.
Igen, de kortársból se. Tehát, hogy én arra emlékszem, hogy még Szabó Magdáig se jutottunk el igazából. Tehát, hogy ő volt az, akit kihagytunk, mert nincs elég idő. Úgyhogy az volt a gimnázium legvége valahol, mert addigra jutottunk el odáig, hogy korban odáig jussunk. Na mindegy, de hogy ez az érdekes nekem ebben. Most ezt egyébként nyilván érdekes kérdés lehet, hogy amúgy az a Jókai Mornak a könyveiben mennyire találnak a fiúk olyan karaktert, akivel tudnak azonosulni, meg hogy mennyire kellene ezt megreformálni, ez külön téma lehetne nyilván. De hogy nem biztos, hogy csak azért nem olvasnak, mert nincs nekik könyv, lehet, hogy azért is nem olvasnak, mert kiváltotta a szórakozást a számítógépes játék, meg a telefon, most nem akarok bumerkedni, de hogy szerintem én magamon is érzem, hogy erőfeszítést kell tennem ahhoz, hogy olvassak. Tehát, hogy ez nehéz szerintem. Pedig én nagyon szeretek olvasni, de van olyan, amit te is mondtál az epizód elején, hogy annyira fáradt vagyok, hogy nincsen hozzá energiám, és akkor marad az Instagram meg a TikTok. Szóval, ja, nem tudom, egyébként megnézni ebből valami mélyebb kutatást, hogyha van rá, hogy tényleg hogy van ez. Mert lehet, hogy azért fordul a nők felé a piac, mert a nők azok, akik továbbra is nagyobb arányban fogyasztanak tartalmat filmes meg könyves alapon.
Akkor köszönjük, hogy itt voltatok.
Igen, találkozunk két hét múlva.
Még nem tudjuk, hogy mi lesz a témánk. Most elgondolkoztam egy pillanatra, de nem tudom így fejből, mert nincs előttem a lista. Úgyhogy egy titkos témával találkozunk 2 hét múlva.
Így van. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!